Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Jó megvalani, Urunk, hogy a Te szeretetet tart meg bennünket ebben az életben. Jó megvalani, hogy a Te gondoskodásodból van minden. Jó hálát adni azért, hogy van mit ennünk, van mit innunk. Hogy van fedél a fejünk fölött, hogy nem fázunk. Hálásak vagyunk, Urunk, ha mindezekben részünk lehet, és neked vagyunk hálások. Hogy kirendelted az erőt, a lehetőséget, hogy mindenben részünk legyen, hogy mindezt megkeressük, megdolgozzunk. Urunk, most mégis azt kérjük tőled, hogy segíts, hogy ne ezekre nézzünk, ne azokra a fizikai adottságokra, amik körülvesznek, hanem hadd tudjunk most valahogy ennél mélyebbre, vagy magasabbra, vagy legalább túllátni ezen. Kérünk, Szentlélek Isten, hogy segíts, hogy ne csak azt lássuk, ami a szemünk előtt van, hanem hogy meghallhassuk a Te hangodat, és valahogy Téged láthassunk meg, szavaidon keresztül. És miközben veled beszélgetünk, önmagunkat is másként. Szeretnénk ismerni Téged, ismerni magunkat, és rátalálni arra az életre, amit Te készítettél nekünk. Segíts, kérünk, emelj magadhoz, Jézus nevében. Amen. Az igét János evangéliumából olvasom, most a 6. fejezet van előttünk. Nem olvasom föl az egész 6. fejezetet, hanem csak a 35. verstől kezdve olvasom a 63. versre bezárólag. Tehát János evangélium a 6. fejezet, és a 35. verstől kezdve olvasom. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. A zsidók zugolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le. És ezt kérdezték. Nem Jézus ez, József fia, akinek ismerjük az apját és az anyját? Akkor hogyan mondhatja, hogy a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik. Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon, mert megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyára hallgatott, és tőle tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van, én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok ez az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Mert aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: kemény beszéd, ez kihallgathatja őt. Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk: ez megbotránkoztat titeket? Mi lesz, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Legelső verset szeretném újraolvasni, a 35-öst. Jézus ezt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Olvassuk az evangéliumot, és az 5. fejezetben is, de ebben a mostani fejezetben is egy családi kép van előttünk. Úgy van előttünk az atya és a fiú, ahogy földi családban ezt nem látjuk, ezt a kapcsolatot. Az a szeretet, az az engedelmesség, ahogy a fiú és az atya összekapcsolódik, az nagyon mélyen érint bennünket, mert mind vágyunk erre, de nem igen éljük ezt mi meg. Nem is csak ez az egy atya-fiú kapcsolat van ezekben a fejezetekben, van egy másik atya-fiú kapcsolat, Izrael, Istennek a fia, gyermeke, és az ő mennyei atyát kéri, és vív ezzel a másik fiúval, aki Jézus, és azt mondja, hogy te hogy jöhetsz az atya nevében, te milyen dolgokat mondasz? Hát szombaton nem gyógyíthatsz, mert az atya megmondta, hogy szombaton nincs gyógyítás, nincs munka. És vív ezzel az idegen fiúval, Jézussal, Izrael, hogy bebizonyítsa, hogy ő idegen, és nem ismeri jól az atyát, mert ők ismerik jól. Hát ezt a atya-fiúi kapcsolatot, amit Izraelnél látunk, ahogy jelen vannak ebben az 5.-6. fejezetben, ezt sokkal jobban ismerjük. Mert ez olyan emberi, van benne harag. Van benne perlekedés, újra és újra zúgolódás, van benne lázadás, van benne sértettség, van benne provokáció, van benne hazugság. Ezt ismerjük. Sokkal jobban hasonlít azokhoz a családokhoz, amiből jövünk. De azt, amit látunk Jézus és az atya között, hogy Jézus mindenben engedelmes, és mindenben az atya iránti szeretet motiválja, és az atya pedig, mert szereti a fiút, mindent neki ad, és semmit nem von vissza, és semmit nem kontrollál, mindent rábíz. Minden tudást, minden hatalmat, ítéletet, mindent a kezébe ad. Ezt nem látjuk. És az ember hallgatja Jézus szavait, hogy őt mi vezérli, és egészen elképesztő látni valakit, aki úgy mindenható, hogy közben engedelmes. Ezt a két szót mi nem tudjuk összekapcsolni. Mindenható és engedelmesség, ez nem megy össze. És a másik a mindentudó, és közben csak tanú. Jézus mindent tud, és csak tanúként van jelen. Csak azt mondja, amit az atyától hall. Egészen különleges. Egészen különleges az a szeretet, ami kitárul előttünk az atya és a fiú közötti kapcsolat. És a 6. fejezet, amiben most vagyunk, azzal a megdöbbentő lépéssel megy tovább, hogy azt mondja, hogy gyertek. Ez a kapcsolat, ez nem az enyém csupán az atyával, ez a tiétek. Gyertek, legyetek részesei ennek. Gyertek be ebbe a családba. Én vagyok az élet kenyere, egyetek. Odadok nektek mindent. Az életet adom. Gyertek, vegyétek, ez a tiétek. És én nem tudom, hogy vagytok-e, de ha belépünk egy családba, ahol szeretet van, ott szívesen maradunk. Az vonz, az marasztal, annak jó részesének lenni. Ha nem mézes mázus, hanem valódi szeretet van, amiben van könny is, van fájdalom is, jó hozzá kapcsolódni. És most Jézus azt mondja, hogy Hogy én nyitom az ajtót, gyertek, legyetek ti is ennek az atya-fiú kapcsolatnak a részesei. Én bennem nem tudom bennetek, de bennem mozdul. Úgy szeretnék belépni, úgy szeretném ezt megélni. Úgy szeretnék így szeretni. Hogy kell? És talán nem vagyok egyedül. Az első reakció az, hogy hát öltözünk föl, itt méltóság van. Öltözünk föl, szedjük össze magunkat kívülről, meg szedjük össze magunkat belülről, fésülködjünk meg belülről, rendezzük el az indulatainkat, a gondolatainkat, mossuk meg őket, tisztítsuk, lépjünk be ebbe a kapcsolatba, és akkor élvezni fogjuk, hogy hát végig sem merem mondani, hogy az atyával, a fiúval egy közösségben lehetünk mi, hogy Istennel ilyen családi viszonyba. És azt hiszem, hogy érezzük, hogy fésülgethetjük, meg mosogathatjuk, de előbb-utóbb el fogjuk szólni magunkat, mert előjönnek a mintázatok, mert előjön a gondolkodásmód, mert előjön a lelkület, mert előjönnek a reflexek, mert előjönnek a félelmeink. És közben minden ott van, és mi nem vagyunk erre alkalmasak. Aki fogadott örökbe, vagy látott örökbe fogadott gyermeket, aki végig élt ennek a küzdelmét, azt tud erről igazán beszélni. Hogy milyen az, amikor egyszer már az örökbe fogadott gyerek nem spejzol, hanem ott hagyja az ételt. Egy rendes szülő, aki saját vérszerinti gyerekével van, az valószínűleg bosszankodik, én szoktam bosszankodni, mindent ott hagynak ezek az asztalon. Ezek fölállnak, mint az urak, semmit el nem pakolnak. De amikor egy örökbe fogadott családban ez először történik meg, ott szerintem könnyek vannak. Nem spejzol, nem raktározza el, nem fél attól, hogy holnap már nem lesz ott, vagy reggelre eltűnik az étel, ott hagyja nyugodtan. És amikor egy ilyen családban először mondja ki a gyerek azt, hogy apa vagy anya, én azt hiszem, hogy az meghatóbb, mint amikor a vérszerinti gyermek mondja ki, hogy apa vagy anya. Mert abban nagyon sok minden van benne, hogy valaki egy új kapcsolatban ezt oda tudja adni, és ki tudja mondani, úgy igazán. És amikor ugyanezt éljük meg Istennel kapcsolatban, hogy mikor először mondjuk ki, hogy mi atyánk, aki ebben nőtt bele, az olyan természetesen mondja, ahogy a levegőt veszi, de ha egy kicsit belegondolunk, mit jelent ezt kimondani annak, akinek mondjuk, aki menekült az apai házból, és neki kimondani ezt Istennek, hogy atya, az gyógyulás a földi kapcsolataira nézve is. Belépni ebbe a kapcsolatba, ó, az nem megy olyan könnyen. Nem is megy átöltözködéssel, mosakodással, ott valami többre van szükség. És hogy mondjam, hogy a belépés ebbe a kapcsolatba, az meghívásra történik, de ez a meghívó nem szó, hanem áldozat. A páskabáránynak az áldozata, Jézusnak az áldozata, ahogy magát áldozza, mint annak idején a páskabárányt áldozták az ítéletben, hogy megmaradjanak és megmeneküljenek. Az az a belépő, amin keresztül be tudunk lépni ebbe az Istennel való kapcsolatba. És hadd mondjam így is, csak az áldozaton keresztül tudunk Istenhez kapcsolódni, csak Jézuson keresztül tudunk Istenhez kapcsolódni. És itt is szeretnék megállni, mert ez sem magától értetődő. Mert a bennünk levő reflex szerint az van, hogy hát miért ne jöhetnénk hozzá. De hadd mondjak példákat, hogy mire gondolok, hogy miért csak az áldozaton keresztül jöhetünk hozzá. Egy kislánynak a történetét hadd mondjam. Napokban találkoztam ezzel a történettel, ez egy 100 éves történet. Prinának hívják ezt a 7 éves kislányt, Indiában élt. Akkor 100 évvel ezelőtt még gyakorlat volt az, hogy most nem tudom, hogy van ez a gyakorlat, de amit erről a történetről és kislányról olvastam, az a gyakorlat volt, hogy ha például valakinek, egy asszonynak meghalt a férje, akkor őt vádolták, hogy betegségben vagy balesetben, akkor valamilyen bűnt az asszony követett el, hogy ilyen hirtelen veszítette el a férjét, és azért jóvátételt kellett fizetni, és nagyon gyakori volt, hogy a gyerekét adta oda a templomban például, mert nem tudott mással fizetni. És sok nyomorúság volt ott, ahol rengeteg gyerek van, hogy még egy szájjal több, és ennek sincs, annak sincs, hogy borzalmas a szegénységnek ez az oldala. Prína egy ilyen kislány volt, aki a templomban volt, a templomhoz tartozott, templomi rabszolga volt, akit így adott oda az anyja, váltságképpen. És nagyon gyakran ezeknek a kislányoknak a sorsa a prostitúció lett, mert hogy pénzt hajtottak a papjaiknak. És hát képzeljünk el egy 7 éves kisgyereket, akit odaad az édesanyja, nem tud mivel fizetni. Prína visszaszökik az anyukájához, megégetik a kezét, hogy tudja, hogy hol van a helye, és hogy nem mehet el. De ez a kislány nem adja föl, és megint megszökik. És csak annyit tud, mert hallott egy fehér asszonyról, aki Írországból költözött oda, Amy-nek hívják, Amy Carmichael-nek hívják. Csak annyit tudott, hogy hozzá mennek asszonyok, mert befogadja őket, ő valami keresztjén. És menekül fut a templomból, és akivel találkozik, megkéri, hogy vigye el ehhez az asszonyhoz, elviszi az asszonyhoz, és az asszony meséli el nyilván a történetét, hogy oda jön hozzá egy 7 éves kislány, és átölel, és azt mondja, hogy itt vagyok, megérkeztem, itt fogok lakni, veled akarok élni. Így indult el Indiában ez a misszió, amelyik árvaházzá nőtte ki magát, kórházzá nőtte ki magát, hogy valaki menekül, menekül oda, ahol más van, menekül oda, ahol szeretet van, ahol valaki őrült módon odajön, beöltözködik egy idegen népnek a ruhájába, és ott van, és védi azokat, akiket senkik nem védenek. És ez az asszony, ez az idegen asszony harcolt ezért a kislányért, hogy, mert persze jöttek, hogy ez a templom tulajdona, és nem tarthatja magánál, és jött a család is, hogy akkor ő kéri vissza, és persze majd visszajut a templomba, és nem adta oda. Harcolt ezért, és hátratételek és fenyegetések. Menekül az ember oda, ahol szeretet van, ahol befogadás van. Valamit megérzünk abból, hogy milyen az atya és a fiú közti viszony, hogy nem üzlet, hogy nem megfelelés, hanem gyere, mindenem a tiéd. Te az enyém vagy. Menekül oda az ember, hogy el ne pusztuljon. Egy másik történet, ez nem 100 éves, csak 10 éves történet. Egy barátomnak a története, most láttam a Facebookon a videóját. 10 éve vagyok szabad, mondja, drogos volt. És nem tudom, 10 éve már nem iszom, nem tudom már milyen a másnaposság, és nem tudom milyen a sör íze, de azt tudom, hogy milyen a szabadság, hogy milyen a felnőtt élet, hogy milyen a felelős élet. Egyszerű szavak. De aki ismerte őt, vagy tudta, hogy honnan jön, hogy mit jelent neki fölkelni reggel és munkába menni, hogy mit jelent már 10 év óta dolgozni és mások életét vinni, edzőként dolgozik. Csak Jézus kegyelme és szeretete tartja őt életben. Csoda, hogy már 10 éve, és nem tudja, milyen a sör íze. Szabadulás. Jézusnál csak az áldozat, csak az ment meg. Amikor ezeket a történeteket mondom, akkor mindig azt kapom vissza, hogy szép, igaz, csak szélsőséges. Csak mi nem ebben élünk, tudja, tiszteletes úr? Csak a mi életünk nem ilyen. És én szeretnék most ezzel vitatkozni. Én szeretnék ezzel vitatkozni, hogy csak a szélsőséges helyzetekben érti meg az ember, hogy mi az, hogy csak az áldozaton keresztül fogad be Isten az ő családjába. Én vitatkozni szeretnék most ezzel, mert hiszem, hogy nem így van. Hogy ez nem szélsőséges, hogy az ember menekül Jézushoz, és rajta keresztül lép be, és csak az áldozat. És az érvrendszerem itt van a 6. fejezetben, testvérek. Akiket itt látunk, nem szélsőségesek. Istenes életet élnek. Isten tiszteletre járnak, betartják az előírásokat, semmi szélsőség nincs benne. De hogy elmennek az élet mellett, az biztos. De hogy vakon mennek a halálba, az biztos. Nekik, akik teljesen normális, teljesen megbecsült, teljesen konszolidált életet élnek, ugyanúgy szabadításra van szükségük, ugyanúgy csak Jézus áldozata, amin keresztül beléphetnek az Isten szeretetébe, mert másképp nem. Mert magunk vagyunk alkalmatlanok erre. Minden jóságunkkal, minden tisztességességünkkel, minden szép és rendezett körülményünkkel, jól fésült életünkkel alkalmatlanok vagyunk. Itt van előttünk a 6. fejezetben, nem lóg ki senki a normális kategóriájából. Mindenki rendezett, de nem értik, hogy miről beszél Jézus, és nem értik, hogy mi szükség van azokra a szavakra, amiket Jézus ilyen durván eléjük tesz, hogy csak ha eszitek és isszátok az én testemet és az én véremet, csak akkor van közöttök az Istennel való kapcsolathoz és az élethez. Ők nem így gondolják, ők azt gondolják, hogy mi Mózesé vagyunk. Mi átéltük a kivonulást, mi átéltük a mannával való tápláltatást, mi átéltük a Vöröstengeren való átjövetelt, mi az atyáinkban ott voltunk. Mi ünnepeljük az Isten szabadítását, mi ünnepeljük az Istenhez tartozunk. Ezt gondolják magukról. Jézus pedig azt mondja, hogy igen, akkor is lázadtak a pusztában, ti is most is lázadtok. Akkor is az Isten akart benneteket megmenteni, de ti nem akartátok azt az életet, amit az Isten akart nektek adni. Ettétek a kenyeret, és láttátok, hogy Isten hogyan gondoskodik? Nem láttátok Istent, csak a kenyeret ettétek. Csak azt akartátok, hogy legyen mit enni, csak húst akartatok enni a pusztában, mert már untátok a mannát. Itt van előttünk ugyanez a fejezet, Jézus megvendégeli az 5000-et, nem olvastam föl, olvassátok el. Ugyanez a történet ismétlődik meg, hogy hú, csoda van, Jézus tud ingyen kenyeret adni, megszaporítja, mindig ezzel a Jézus akarok lenni. Hát ilyen dolgot, de Jézus azt mondja, hogy ne a kenyeret lássátok már, hanem azt, aki adja. Ne a napi jó lakásra gondoljatok, hanem arra az életre, amit az Isten akar nektek adni. Lássatok már túl a kenyérem, meg a mannám, meg a fűrjeken, meg a fizikai biztonságon. És hogy Izrael nem látott túl, az csak a szavakat kell visszaidézni. Jobb nekünk meghalni itt a pusztában, mint menni afelé az élet felé, amit Isten eltervezett nekünk. Haltunk volna meg Egyiptomban, rabszolgák voltunk, gyilkolták a gyerekeinket, nem akarták, hogy élni, kényszer munka volt. Igen, de jobb volt ott, mint az Istennel, vakok. Milyen törvény az, ami ezt átforgatja az emberbe, mi nyitja meg az embert arra, hogy túllásson azon, hogy az én kis életem, az a néhány évtized, amit itt élek, csak azt rendezzem, csak azt birtokoljam, csak azt tartsam meg. És közben ott van mellette az Isten fia, aki azt mondja, hogy én életet adok és feltámasztom a halálból, aki hisz én bennem. Aki jön az atyához, az él, az már átment a halálból, és nem kell. Mert botránkoztatóan fogalmazza meg, hogy az én testem étel és az én vérem ital. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak, mert ezt mondja az ige, csak az áldozaton keresztül van utunk, akinek mások tették tönkre az életét, az menekül az Isten szeretetéhez, mert tudja, mekkora a különbség. Aki önmagának az életét tette tönkre, az menekül az Istenhez, mert tudja, hogy képtelen vagyok megtartani magamat. Aki szépen és jól viseli magát, az éppen olyan elveszett. Vagy még elveszettebb, mert vak, és nem látja, hogy mennyire szüksége volna Istenre, és elhiszi, hogy ő magában birtokolja és éli az életét, de elveszti, mert a halállal nem bírunk. Hadd idézzek egy olyan népszerű gondolatot, amivel újra és újra találkozom. Ez a mire van szüksége az embernek, és a Maslow piramisra gondolok, és Nyilván fontos, hogy az ember a motivációkat, meg a életszükségleteket végig gondolja. Nyilván fontos ezeknek a sorrendje is. De én ezt, amivel vitatkozom most, az egy érvelés, melyik szépen fölépíti, hogy először a fiziológiai szükségletekre kell gondolnom, és akinek ez nincs meg, csak először azzal kell törődnöm. Aztán utána a biztonságra, azt kell megadnom, aztán utána a társas kapcsolatokra, aztán utána a megbecsülésre, aztán utána önmagának a kiteljesítésére, vagy megvalósítására. Hol jön ebbe a sorba a hit? Hol jön ebbe a sorba az Istennek a gondviselése? Hol jön ebbe a sorba az, hogy ti élő halottak vagytok, ha meg nem könyörül rajtatok az Isten? Fölépítünk mindent, gondoskodunk minden szükségletről, szintről szintre lépünk, és sehol nem találkozunk Istennel ebben. Kinek van szüksége áldozatra, szabadításra? A szélsőségeseknek? Akiket megnyomorítottak, vagy aki magát nyomorítja? Vagy a normálisoknak, akik annyira tele vannak magukkal, hogy nem is látják, hogy élő halottak? Mert Jézus így látja a normálisokat. Hogy ne botránkoznának meg benne? Hogy ne gyűlölnék meg? Amikor kihúzza a szőnyeget alulunk, amikor egész más megvilágításba helyezi az életünket, Jézus áll és kiáll, és akár gyűlölik, akár szeretik, én vagyok az élet kenyere. És vegyétek, egyétek az én testemet és az én véremet. Mert ha nem, nincs bennetek az élet, de ha igen, föltámasztalak titeket. Akkor éltek úgy, hogy már nem is meghalunk, de nem halunk meg, mert az Istennel élünk. És az Istenben élni is fogunk. Szabadításra van szükségünk mindannyiunknak. Belépés az Istennel való kapcsolatba csak az áldozaton, csak Jézuson keresztül lehetséges. És ha beléptünk, és ha elindulunk, az hogy történik? Jézus vezetni akarja őket is, minket is ebben, és azt mondja, csak lelassítom az ő szavait, azt mondja, hogy ha eszitek és isszátok az én testemet és az én véremet. 53. verstől olvasom újra. A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, azt kérdezték, hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül. Jézus így szólt hozzájuk, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának a testét és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztam őt az utolsó napon. Mert az én testem igaz étel, az én vérem igaz ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Túlzásnak tűnik ez a már-már kannibalizmus, amit itt leírunk. Ha szó szerint vennénk, az lenne. És hálásak lehetünk az evangéliumnak, hogy hozza ezt az olvasatot. És nyilvánvalóan meg is botránkoznak, hogy Jézus, te kannibalizmusra akarsz minket felszólítani. Ez persze a mi 20. 21. századi megfogalmazásunk. A zsidók abban a korban nem ezen botránkoztak meg, hanem azon botránkoztak meg a véren. Mert a kósernek a lényege, hogy szét kell választani a vért a hústól. Nem lehet véres húst enni, nem lehet semmi módon vért enni vagy inni. És mindenből ki kell szedni, ki kell tisztítani. És Jézus most azt mondja, hogy igyátok az én véremet. Hát nem csoda, ha fölrobban a zsidóság, amikor ezt a mondatot hallja. Én azt csodálom, hogy nem ragadnak köveket ezen a ponton az evangéliumban. De nyilvánvalóan nem arról szól, hogy fizikailag, hanem enni az ő testét és inni az ő vérét, az azt jelenti, hogy részesedem abban az áldozatban, amit mint a szabadulásnak az áldozata, a bárány bemutat. Ha nem részesedem az áldozatból, akkor nincs bennem az Isten szerinti élet. Aki Egyiptomból jött ki, aki ismeri az egyiptomi szabadulás történetét, az érti. Ha nem kenték fel a páskabárány vérét, ha nem vérezték össze a házukat, ha nem ették meg azt a bárányt megsütve, akkor meghaltok. Csak aki részesedett az áldozatban, csak az élt. Jézus ugyanezt mondja. Csak ha eszitek és isszátok, csak ha részesei vagytok ennek az áldozatnak, csak akkor tiétek az életetek élet, mert így léptek be az Isten szeretetébe, és gyertek. És hogy érthetőbb legyen, hadd olvassak Sámuel második könyvéből egy jelenetet, ahol ugyanez a kifejezés van, és azt hiszem, hogy ha valaki számára nehéz, vagy túl durva most is, ahogy Jézus beszél, mondják is utána, hogy kemény beszéd, ezt ki hallgathatja. Hadd segíteni fog ez az ószövetségi párhuzam. Ez arról szól, amikor Dávid ostromolja Jeruzsálemet, és az ostromban nagyon megszomjazik, és nagyon elfárad, és azt mondja, hogy úgy innék abból a kútból, ami ott van a kapu mellett, baloldalt Jeruzsálembe, annak a vizét úgy innám. És van három őrült legénye, aki azt mondja, hogy Dávid ezt szeretné, megyünk, hozunk neki. Ja, hogy ott van az ellenség, átmegyünk rajta, de hozunk neki. Dávid eltikkadt, és ezt mondta, ó, bárcsak valaki vizet hozna nekem a betlehemi kútból, onnan a kapu mellől, erre a három vitéz áttört a filiszteus táboron, vizet merített Betlehemben a kapu melletti kútból, elhozták és odavitték Dávidnak. Ő azonban nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az Úrnak, és ezt mondta, az Úr mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek, hiszen azoknak az embereknek a vére ez, akik kockára tették az életüket, ezért nem akarta meginni. Én elrontottam Jeruzsálemet, mondtam, de Betlehem, de nem ez a lényeg, bárcsak ne ez vonná el a figyelmeteket, hanem az, hogy azt mondja, hogy ez egy halálos küldetés. Ez ilyet nem kérhetek, ezt nem fogadhatom el, hogy valaki az életét teszi kockára, nem fogom meginni az ő vérét, és kiönti az Úr előtt. Jézus most azt mondja, hogy ha nem isszátok az én véremet, ha nem fogadjátok el az én halálos küldetésemet, elvesztetek. Nem értitek? Belépni az Isten szeretetébe csak Jézuson keresztül lehet, csak az áldozatán keresztül lehet. Csak a lélek nyit meg. Mert a lélek emel túl bennünket azon, hogy testet és vért lássunk, hogy lássuk benne az áldozatot, amelyik értünk történt. Csak a lélek nyit meg az Istennel való kapcsolatra, hogy szabadok legyünk a hétköznapi életnek, vagy a normális, konszolidált életnek, a szélsőség, extrémitás mentett életnek a fizikai valóságától. Hányan, de hányan élnek annak, hogy legyen egy új autójuk, hogy legyen egy házuk, hogy legyen gyerekük, hogy legyen jó munkájuk, hogy legyen nyaralásuk. Nem erre vágyunk, ott van persze, de hány embernek ennyi az élet? És nincs több. És ha ezek megvannak, azt gondolja, hogy él. Jézus azt mondja, hogy nem élsz. Amíg nem ismerted meg az Isten szeretetét, az nem valahol a piramisnak a luxus kategóriája, hogy majd ha már minden szükségedet betöltötted, majd akkor még higgyél, és akkor már aztán annyira boldog leszel, már az önmegvalósítás után majd, ha még hiszel is, na akkor aztán már mindent kimaxoltál az ember életben. Jézus azt mondja, ha nem az Istenben vagy, hiába neked minden, amit el tudsz érni, mert elvesztél. És elénk tárja a családi képet, és elénk tárja az Isten szeretetét, és azt mondja, hogy semmi másra nincs szükség, csak erre, mert ebből fakad az élet. Mert az Istennel való közösség az élet. És lehet, hogy nincs meg a betevőd, lehet, hogy üldöznek, de az Istenben mégis teljes az életed, olyan teljes, hogy a halál sem tudja azt elrontani. És akkor az ember, mint a 7 éves kislány szalad az Istenhez, én tudok a kislánnyal szaladni, hogy Jézus, fogadj be, mert ha nem fogadsz be, elvesztem. Mert csak kínzás van az életben egyébként. És amikor odaér, akkor nézi a képet a családi szeretetről, és döbbenten látja, hogy ott van ő is a fényképen. Remélem tudtok követni. Oda megyek Jézushoz, hogy könyörülnél rajta, és meglátom a szeretetet, hogy ő milyen, és benne vagyok. Régtől fogva benne vagyok. Az Isten terve ott van. Értitek? Az Isten vár benneteket. Az Isten szeretetében ott van a helyetek. Nem úgy, hogy nincs, aki megmentsen, csak Isten, hanem hogy ott van a helyetek, régóta ott van a helyetek. Gyertek, és éljétek meg. És ha valaki még nem ismeri ezt a szeretetet, kérem, ragadja meg. Fogja szaván Jézust. Étel és ital az ő élete. És életté válik. És a szeretete megjelenik az ember életében. Átformál. Nem egy pillanatra, nem tökéletesen, de átformál, de valósággal. Jöjjön, és vegyen az élet kenyeréből. És ha valaki már ismeri, akkor azt kérem, hogy rakja félre ezt a piramist. Rakja félre a sorrendjeit, rakja félre a szükségeit, hogy beosztottuk, hogy mire van szükségem, hogy az életem jó legyen, és csak csodálkozzon rá, mint egy kislány. Valaki átölel és kiáll értem. Mert ehhez képest az összes többi mellékes. Ehhez képest az élet gondja mellékes. Mert aki befogadott, az gondoskodni is fog rólunk. És kérlek, használjátok az időt erre, hogy csak nézzétek az Isten szeretetét, hogy kínálja magát. És tegyétek mellé az életeteknek sok-sok kiábáló hiányát, fájdalmát, hogy lássátok, a forrás, az élet kenyere ott van, elkészítve számotokra. Hadd ragyogjon, hadd éltessen. Amen. Tartsunk csendes percet, imádságot önmagunkban. Köszönjük neked, Jézus, hogy értünk jöttél, hogy azért jöttél, hogy minden, ami a tiéd, azt nekünk ad. Köszönjük az áldozatot, amit csak te látsz, hogy milyen nagy szükségünk volt erre. Engedd, kérünk, hogy valamit meglássanak a vak szemeink ebből, hogy lehújjon a hályog, a pikkely róla, hogy meglássuk, hogyan mentesz meg bennünket? Azokat, akiknek szélsőséges az élete, és azoknak, akiknek teljesen elfogadott társadalmilag az élete. Engedd, kérünk, hogy ragyogjon előttünk a te szereteted. És köszönjük lelkednek ajándékát, hogy ma is újjászülsz, hogy ma is megelevenítesz, hogy ma is átölelsz és bevonsz a szeretetedbe. Köszönjük, Szentlélek Isten, hogy jelen vagy köztünk, és hogy nem magányosan élünk, akkor sem, ha egyedül vagyunk. Köszönjük, hogy te be tudod tölteni az üres tereket, az üres lakásokat. Köszönjük azt a megmagyarázhatatlan örömöt és békességet, ami a te jelenlétedből fakad. És köszönjük azt a szeretetet, amelyik rávesz arra, sőt, örömünk van abba, hogy adjunk, hogy ne magunkat keressük, hogy ne a magunk dicsőségére éljünk, hanem hogy szolgáljunk. Urunk, nem belőlünk jön ez, hanem belőled. Köszönjük, hogy bevonsz minket ebbe a szeretetbe. Urunk, kérünk, tedd meg még jobban. Segíts, hogy magunkat tudjuk megnyitni előtted. Hadd nyíljanak meg a vakszemek, hadd mozduljanak meg a lebénult kezek, lábok. Ölelj magadhoz, kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.